Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, böjti sorozatunknak mai esti igéjét, amelyet szintén Ézsaiás könyvéből olvasok, most a 9. fejezet 5. és 6. versét a következőképpen. 9. fejezetből olvasom, Ézsaiás könyvéből tehát az 5. és a 6. verseket. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni: csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal, mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, adventi sorozatunknak ezt a címet adtam, hogy az adventi hírnök, és az adventi hírnök bekopog esténként is egy-egy üzenetet közvetít, mint ahogy Esperes úr is az imént említette, a tegnapi üzenet az volt, hogy ne tévelyegjetek, a mai esténknek pedig ez az üzenete, hogy Isten féltőn szeret téged. A ne tévelyegjetek kicsit keményen hangozhatott, amikor úgy melbevágja az embert, hogy akkor én most tévelyegnék, én most nem járnék az egyenes úton, nem az Isten akaratában, nem az Isten rendjében folyik az életem, tévelyegek. És hát valóban azt kell megállapítani, ahogy Ézsaiás könyvében olvastuk, hogy tévelyegtünk, mint a juhok, mert mindenki a maga útját járta. És a tévelyegés az nem más, mint hogy tegnap este elénk adta az Úr, hogy a tévelyegés az, hogy az ember letér az Isten útjáról, ott azon az eltévedt területen beazonosítja magát, megmagyarázza, hogy miért van ott, és utána már azt mondja, hogy ez így normális, hogy én itt vagyok. Ezt nevezi a Szentírás tévelyegésnek, és ez a bűn, hogy az Istentől, a Teremtőtől, a megváltó, megszentelő Úrtól elszakadt az ember, és azt, amit az Isten jónak, meg szépnek tartott, amire az Isten teremtette ezt az embert, és teremtette ezt a világot is, arra az ember azt mondja, hogy nem, majd én megmondom, hogy mi a jó, és mi a rossz. Nem tőled kérdezem. Ez a tévelygése az embernek, és ez a bűn. Ez szakít el bennünket az Istentől, hogy én akarom megmondani, hogy mi a jó, és mi a rossz, és nem az Istentől kérdem. Ez a bűn. És emiatt, a bűn miatt következmény az ember életében a hazugság, a lopás, a parázna élet, a tévelygés. A bűn az, hogy nekem nem fontos Isten jelenléte, nem fontos, hogy Isten megmondja, mi a jó és mi a rossz az én életemben. Nem fontos az, hogy én az Isten közelében éljem az életemet, úgy, mint ahogy a Szentírás első könyvében olvassuk, amikor az Édenkertet írja le elénk az Isten igéje, és mondja, hogy amikor olyan kellemes délutáni időben, amikor az Isten arra sétál, és találkozik az emberrel. Tetszenek ezt érezni, hogy az Isten arra sétál? Egy kellemes időben, és találkozik az emberrel. Van ilyen találkozásod az Istennel? Találkozol így a világ teremtőjével? Hogy oda mehetsz hozzá, és ő odaszól neked. Hogy vagy, Ádám? Hol vagy? Hogy megszólít téged, és az életedet beazonosítja, hogy milyen állapotban vagy most. Mi foglalkoztat téged? Ádám, miért húzódsz el előlem? Hát mezítelen vagyok. Hát eddig nem is tudtad, hogy mezítelen. Mi történt veled? Az Isten olyan nagy szeretettel fordul oda az emberhez. Nem azt mondja neki, hogy alávaló gazember, te megcsaltál engem, bűnbe keveredtél, elszakadtál tőlem, kiírtalak a földszínéről. Az Isten azt mondja, hogy hol vagy, Ádám? Mi az, hogy mesztelen vagy? Hát nem is beszéltél eddig ilyesmiről. Mi történt veled? Az Isten így kérdez téged is. Az Isten így kérdezne téged is, hogyha közelébe lennél. De hát az ember elszakadt a Teremtőjétől, az Urától, belekeveredett a bűnbe, és ennek a bűnnek az a következménye, hogy az emberből kijön a hazugság. Mikor kimondta, utána már rögtön gondol, hogy de balga vagyok, hát miért kellett nekem ezt mondani? Nem kellett volna hazudnom, hát megmondhattam volna az őszintét is. De az emberből jön előre, mert védeni akarja magát, a szépségét, jóságát, hűségét. és jön ki belőle a hazugság. És a paráznaság ugyanígy csavarja a tekintetet, a gondolatot, csavarja az életet, és keveredik az ember olyan élethelyzetben, amikor azt mondja, hogy hát de balga vagyok, hát miért kellett ezt megtennem? Hát szép feleségem, férjem, gyerekeim vannak. Miért kellett nekem másra nézni? Miért kellett nekem másra gondolnom? Utána döbben rá az ember, csak hát mindez abból fakad, hogy az ember magabiztos lényként akar élni az életét, ő akarja eldönteni, mi a jó és mi a rossz. A gyümölcs levétele ezt jelenti az ember életében. Nem érdekel, mit akar az Isten az én életemben, majd én döntök, hogy mi történjék. Majd én eldöntöm, hogy mi a jó és mi a rossz. És nem kérdezem azt, aki megteremtette ezt a világot jónak és szépnek. Az ember dönt az érték felett, az életek felett, dönt az életek felett, amikor azt mondja, hogy a nő rendelkezhet a maga életével, és azt a magzatot, aki benn van a szervezetében, azt ő kivetetheti, mert hát ez az én testem. Idáig jut az ember, hogy azt gondolja, hogy az az új élet, amit a szíve alatt hordhat, az az ő teste. És nem fogja föl, hogy ez nem az ő teste, az egy új élet, ami rá van bízva. De az ember ilyen magabiztos, és azt mondja, hogy dönthetek fölötte. És ne szabja meg nekem azt senki, hogy én mit csinálok azzal. Dönt az életek fölött, elveti magától az életét. Öngyilkos lesz. Mert hát én belefáradtam az életbe. Mert hát én, és akkor sorolja, hogy milyen indoka van arra, hogy öngyilkos legyen. És megdöbbentő volt olvasni egy újságban, nem tudom kinek került a kezébe. Feleségem mutatta ezt a cikket, hogy egyik nyugati államban egy magyar tanítónő hozta a híradást, hogy egy általános iskolai tanár a diákját elvezette az öngyilkosságig. Mert megunta az életét a gyerek, mert a család élete olyan volt, amilyen, és a gyermeket végig vezette az öngyilkosságig, mert joga van a gyereknek kilépni ebből az életből, hogyha neki az fájdalmas, vagy nehezen elviselhető, vagy kivitelezhetetlen. Az ember idáig jut, hogy azt gondolja, hogy az élet fölött rendelkezhet. És amikor ez a tanárnő szólt a tanári karban, hogy álljon meg a menet, ez azért nem normális, akkor szóltak neki, hogy vigyázz, ha az állásodat meg akarod tartani, akkor fogd be a szádat. És csak úgy süttyomba szóltak oda neki, hogy egyébként egyetértünk veled. De tetszenek érteni, hogy hová halad a világ, az emberi társadalom? Azt mondja, hogy segíthetem a másik öngyilkosságát pedagógusként, akinek az lenne a feladata, hogy nevelje, vagy értékeket helyezzen el a gyereknek az életébe, ahelyett végigvezeti azon az úton, ami az öngyilkosságig vezet. Mert az ember úgy gondolja, hogy dönthet az élet felett. Az emberek döntenek az értékek felett is, téveigésében megfosztja az Istent a trónusától, azt mondja, hogy az Isten nem érdekes, majd mi emberek megszabjuk ennek az élettérnek a határait, megszabjuk az értékeket, és lebontja a tekintélyrendszert, az egymás tiszteletének érzékeny rendszerét, félrelöki a teremtési rendet, és úgy rendezi be az életét, ahogy ez neki tetszik, és fölhelyezi az ént, az egyént a trónra, hogy az egyén uralkodjon, és alá legyen rendelve minden. Az én kívánságaimnak, az én hívságaimnak, az én elvárásaimnak legyen alárendelve az egész világ. És aztán ez alárendezi be az egész közösséget, és nem érdekes most már a közösség fontossága, a közösség értéke, nem hajlandó tenni a közösségért, mert az én van a trónon, csak önmaga érdekli. Ezért így olvassuk a Szentírásban, a Rómaiakhoz írott levél első fejezetében, hogy ezért az Isten kiszolgáltatja őket a gyalázatos szenvedélyeiknek. Mert fölcserélték a teremtő tiszteletét a teremtmény tiszteletével. És olyan fertőztetések vannak közöttük, hogy nő nővel, férfi meg férfivel hál, és az Isten kiszolgáltatta ennek a gyalázatos szenvedélynek a világot. Miért? Azért, mert az ember azt mondta, hogy nem érdekes, hogy mi a jó és mi a rossz. Nem érdekel Isten, hogy te mit mondasz erről, majd én tudom, hogy mi a jó. És legfeljebb majd én még megbeszélem egy-két hasonszűrű emberrel, és majd mi döntünk arról, hogy mi legyen a jó és mi legyen a rossz. És erre az Isten válasza az, hogy ember, nem látod hová mész? Hát akkor kiszolgáltatlak téged ennek a gyalázatos szenvedélynek. És akkor lásd meg, hogy mire jutsz. És sokáig szégyelték, hogyha valaki azonos nemű kapcsolatban volt, Később aztán kimertek állni a világ elé, most már meg be kell húznunk a farkunkat, hogyha ha ilyen témáról beszélünk, mert megüthetjük a bokánkat, hogyha azt mondjuk, hogy kiszolgáltatta gyalázatos szenvedélyének az Isten ezeket az embereket. Ezért volt börtönben egy skandináv lelkész már az európai társadalom. Tehát engem is most vihetnének el, mert én ezt mondtam, a Szentírásra hivatkozva. Tetszenek látni a tendenciát? Az ember leveszi a gyümölcsöt, és az ember eltávolodik ezzel az Isten értékrendjétől, az Isten teremtési rendjétől, és pillanatokon belül ott van, kiszolgáltatva a gyalázatos szenvedélyének, és éli az életét úgy, mint ahogy az Isten nem szerette volna. Mint ahogy az Isten nem akarta a teremtési rendben elénk. És minden, amit az Isten normálisnak, jónak, szépnek teremtett az ember, fonákul fogja meg, és ahelyett, hogy az ember ápolná és gondozná a kertet, mint ahogy az Isten azt elindította a teremtésben, hogy itt van emberpár, rád bízom, gondozd, ápold, gyönyörködjél benne, hogy növekszik, gyarapszik, hogy épül, szépül. Ehelyett az ember fonákul fog meg mindent, és fordítva használja azt, amit az Isten egyébként szépnek, jónak, és az ember élvezetére, az ember gyönyörére tervezett és alkotott. Így teszi tönkre az ember folyamatosan az emberi életteret, így válik majd lakhatatlanná az a bolygó, amit az Isten nékünk adott. Így válik élettelenni az, vagy élhetetlenni az a társadalom, amiben vagyunk, mert egy idő után majd ezek a szentírási alapon gondolkodó emberek a társadalom perifériájára fognak szorulni. Egyébként a szentírás ír erről, hogy a keresztények majd a végén nem vehetnek és nem adhatnak, mert ki lesznek rekesztve a társadalomból, a gondolkodásuk miatt. És aki nem veszi fel a sátánnak a bélyegét, aki nem illeszkedik be ebbe a rendszerbe, az kikerül a perifériára. Az majd nem tudja megélni a normális életét itt a Földön. Csak hát az Isten az övéivel lesz. Óriási kísértés. Óriási kihívás. Hát ez a rettenetes egyébként, hogy mossa át a gondolkodásunkat, az agyunkat. Az evangélikus gimnáziumban, amikor oda jártak a gyerekeim Nyíregyházán, szóba kerültek ezek a kérdések osztályfőnöki órán. És hát nem azért, hogy dicsekedjek a gyerekeimmel, hogy ők mennyire biblikusan megállták a helyüket, és kiálltak az Isten rendje mellett, de tényleg egyedül maradtak az osztályfőnöki órán, amikor azt mondták, hogy hát ez azért nem normális. Az Isten férfinak és asszonynak teremtette az embert. Ez nem azt jelenti, hogy akkor meg kell semmisíteni azt, aki ilyen életvitelt folytat. Hanem azt jelenti, hogy van visszaút, az Isten rendbe tudja tenni az ember életét, csak hát adjuk meg nekik a lehetőséget, hogy világosságot mutassunk nekik. Ne fedjük be álszeretettel, hogy jó van, hát ha ti így gondoljátok. Mindenki úgy rontja el az életét, vagy rendezi be az életét, ahogy akarja. Hát ez a ti ügyetek. Nem így van. Nekünk oda kell lenni, és azt mondani, hogy nem, az Isten úgy teremtette a világot, hogy férfit teremtett, és mellé segítőtársat, asszonyt adott. Akivel ketten egy testé lesznek. És ez egy csoda. Ez a házasságnak a csodája. Ennek rendje van. Ezt a házassági rendet meg lehet élni. Ez a házassági rend egy titok. Az Istennek a titka. És aki ebbe beletekint, belelát, az elborzad a gyönyörtől. Milyen csodálatos Isten, hogy te így adtad. Mellém a segítőtársad. Volt egy időszak az életemben, amikor nagyon nehezen éltem meg szituációt a gyülekezetben, és nagyon elkeseredtem. Nagyon elkeseredtem az Istennel való kapcsolatom is, olyan szintelenné vált. Ott voltak az ige hirdetések, az imádságok, de igazából nem pesdült fel a szívem Isten felé. Feleségem látta, gyülekezet is észrevette. Mondták, mi baj van? Nem volt semmi baj, tehát nem volt ilyen kézzelfogható kérdés. És ott volt mellettem a segítőtársam, a feleségem, akit az Isten adott mellém, 20 éves koromban, 33 évvel ezelőtt. És a feleségem bibliai igéket helyezett ide-oda, amoda. Még az alsó nadrágjaim közé, és amikor vettem ki, egy bibliai ige. És akkor veszem fel egyszer a papucsomat, és a papucsban ott van valami, ki nehézem, és ott van benne, hogy ismét mondom, örüljetek. És az az ige akkor úgy mellbevágott, hogy ennyire szeret engem az Isten, hogy adott mellém egy embert, aki annyira szeret engem, hogy ő hajlandó ilyen rettenetes dolgokra, hogy ide-oda beteszegeti az Isten igéjét, csak azért, mert tudja, hogy most én présbe vagyok, és nekem szükségem van arra, hogy segítsen rajtam. Szóval ez az, amit az ember nem tud megtapasztalni, ha nem a házasság rendjét tekinti a szem előtt. Megélhető a házasság rengeteg konfliktussal. Nekünk is volt egyébként hullámvölgy az életünkben. Volt, amikor nehézségeink voltak. De hát a házasság arról szól, hogy a nehézséget megoldjuk. Mert az Isten egymás mellé helyezett bennünket. Szét lehet pöckölni, szét lehet rúgni. Csak hát nem az a megoldás. Olyan jó tudni azt, hogy az Isten egy rendet adott. Mi akkor naívan mentünk bele 20 éves fejjel ebbe a rendbe. Nem tudtuk, hogy mi az a rend. Szerettük egymást. Szép fiatal leány volt a mennyasszonyom. Én is egy Schneidig legény voltam abban az időben, és akkor összeházasodtunk, azt hittük, hogy ez megtart bennünket. Aztán kiderült, hogy nem, 6 éves házasok voltunk, amikor az Isten belépett az életünkbe. Amikor én hitre jutottam, megtörtént velem a csoda. 82. januárjában. Aztán 82. februárjában a feleségem is megismerte az Úr Jézus Krisztust. És aztán ketten ilyen hamvas új kapcsolatba kerültünk, és kértük az Isten áldását a házasságunkra. 6 éves házasok voltunk, akkor már 2 gyerekünk, akkor megszületett. Aztán az Úr adott még 2-t úgy ajándékba, hogyha már újra kezdtük a meredet, 2-t terveztünk, és még 2-vel megfejelte az Úr. De olyan jó volt látni azt, hogy az Isten tud újat kezdeni. Mi balgán azt hittük, hogy a szerelem, meg a szépség, meg az erő, meg az egészség, majd az mindent elfedez, és mindenre elég lesz. És aztán az Isten adott nekünk új kezdést, és aztán 33 éve most már, hogy együtt éljük az életünket, és megtapasztaltunk sok ilyen nehézséget, amikor én kerültem présbe, nehéz helyzetbe. Volt, amikor ő került nehéz helyzetbe, és nekem kellett ugyanezt végigcsinálni mellette. Voltak, amikor a gyerekeinkért kellett izgulnunk, mert hát olyan lépéseket tett, amire féltünk, hogy mi lesz a következménye, és az Isten megáldotta, és az Isten továbbítta őket. Jó volt megtapasztalni, hogy ha a rendjét ismerjük, és nem gondoljuk azt, hogy mi tudjuk, hogy mitől működik ez, és mi a jó, és mi a rossz, és majd én megmondom akár a gyerekeimnek is, hogy büdös kölök, ezt így kell csinálni, mert ha nem így csinálod, akkor nem lesz jó. Persze kell ilyen is, amikor az atyai szigor is meg kell, hogy szólaljon. De sohasem azt tette őket helyre. Amikor én erélyesen megállítottam valamilyen úton őket. Mindig azt tette őket helyre, amikor rádöbbentek, hogy apám is ugyanolyan elveszett bűnös ember, mint én, és neki is ugyanarra az Istenre van szüksége, mint nekem. És az öreg is oda megy mindig hozzá, akkor megyek én is. Majd akkor ő biztos megadja az én életemre is a megoldást. Tehát jó látni azt, hogy az Isten csodát adott nekünk, és nem szabad vele játszanunk, nem szabadna elpackázni, nem szabadna fonákul nyúlni hozzá. Mert olyan szomorú a szívem, amikor látom a világban, hogy jönnek a szinglik, és most nem arról van szó, hogy valakinek nem akad párja, és akkor azt mondják rá, hogy szingli, mert nem, a szingli az egy életstílus, aki nem akar párt magának, aki úgy gondolja, hogy a karrierje a fontos, és mit tudom, egy férfi vagy egy nő az életében, az olyan, mint egy papucs, hogy egy darabig használom, mert kényelmes, és utána elnyűjtem, akkor dobom tovább. De az én életem célja az, hogy befussam a karrieremet. Tehát ezek a szingli életet élő emberek kifordítják az Isten teremtési rendjét. És nem fogadják el azt, amit az életükbe belehelyezhetett volna. Egyébként egyedül is lehet teljes életet élni, aki ezt kapja az Úrtól, mondta Pál apostol. De jobb házasságban élni, mint égni. Aki ég, akinek szüksége van a társra, az ne habozzon, mert a házasság Isten áldása. Isten erre teremtett bennünket. De hogyha valaki oda tudja szentelni az életét az Úrnak úgy, hogy egyedül él, az élje úgy az életét. És az Isten meg fogja gazdagítani őt. Az Isten teljes életet fog neki adni. De a szingli élet az nem ez, hogy a teljes életemmel az Istennek szolgáljak, és betöltsem azt a pályát, a pályafutást, amit elében helyez. Hanem a szingli élet az, hogy én vagyok a középpontban, és minden, ami körülöttem van, az engem szolgáljon. Az én kényelmemet, az én örömömet, az én sikeremet, és minden ez alá van berendezve. Az ember fonákul nyúl az Isten által adott csodálatos áldáshoz. Ugyanez a homoszexualitás is, vagy a nyitott házasságoknak a helyzete, amikor úgy döntenek emberek, hogy hát, harmadik is beléphet. Mert mi ilyen modern házasságban élünk. Nagy a szívem, két nő is belefér, mondta valaki. De mondta már nő is egyébként, hogy két férfi is belefér a szívébe. És komolyan is gondolja. De biztos vagyok benne, hogy nem tudja, mit jelent az, hogy amikor a másik présbe kerül, odaállni mellé, és végig boxolni vele azt a nehéz időszakot. Olyan betegségek, amikor az ember rászorul a másikra, és azt örömmel, meg teljesen végigvinni mellette. Csodálatos időszakok voltak azok. Nem azért, mert a feleségem hosszú ideig kórházban volt. Három gyerekkel voltam ott, amikor a negyedik gyerekünket szülte, és ilyen terhességi hányással hónapokig benn kellett feküdni, infúziózták. Én voltam otthon a három gyerekkel. Csodálatos élmény volt. A három gyerekhez akkor kerültem a legközelebb. Megtanultam befonni a lányok haját. Először kérdezte a tanítónén, hogy ki fonta be a hajadat, kislányom, hogy ennyire szétcsúszik. Hát, apuci. Aztán három hónap múlva megkérdezték, ki fonta be a hajadat, kislányom, hogy ilyen stabil. Hát, apuci. Mert addigra megtanultam fonni a hajukat, és megcsináltuk az együttélésnek a rendjét, hogy hogy reggelizünk, hogy ebédelünk, tisztába tevés, mosás, stb. Jó volt megtapasztalni. Gazdagított bennünket ez az állapot. És aztán, amikor a feleségem került ilyen helyzet, hogy én mentem a kórházba, és neki meg egy női hete volt, és döntenie kellett, hogy most megy az Istennek szolgálni, vagy hozzám jön a kórházba, a gerincsérvel műtöttek akkor. És akkor kérdezte tőlem, mit csináljon. Hát mondom, neked kell dönteni, én felszabadítalak, mert nem te végzed a műtétet, tehát elmehetsz nyugodtan. És elment a hétre, mert az volt a szívén, hogy az az asszony, akivel ment volna, az nem ment volna el a hétre, csak úgy ment el, hogyha vele ment, és akkor neki el kell mennie. És elment, és persze hát engem megműtöttek, és pénteken, amikor jött a csendes hétről, óriási dolog volt találkozni. A mai napon túl voltam a műtéten, ő jött a csendes hétről. És valaki azt mondta, hogy amikor ezt meghallott, hogy a feleségem elmegy a csendes hétre, akkor el akart jönni, és szét akarta verni a házunkat, hogy hát ilyen nincs, ez nem normális, hogy az ember elmegy, a lelkésznek elmegy a feleség, és nem mellette, nem a rántott húst viszi neki meg. Egyebek. És utána rájött, hogy ha nem így történt volna, nem lett volna hiteles, amit eddig beszéltetek, mondta az az ember. Hát rájött, hogy nem az volt a lényeg, hogy most én élvezkedjek abban a helyzetben ott a kórházban, az volt a lényeg, hogy az Isten munkája kiteljesedjen. Én a kórházban szolgáltam ott a betegek között, meg az orvosok között, ő meg a női csendes héten, mert az volt a feladatunk. És amikor megtudtunk, akkor összejöttünk, egymás nyakába borultunk, most örültünk, hogy együtt vagyunk. De az Isten meg tudja adni a nehézségekben, a nyomorúságokban, hogy gazdagít bennünket, tovább visz. Persze a világ atomizálódik körülöttünk, aztán mindenki a saját feje szerint jár, mindenki a saját karrierjét kovácsolja, mindenki a saját gondolkodása szerint rendezi be az életét, már nincsenek közös kapcsolódások. Higgyétek el, hogy ez egy csoda, ez a gyülekezet. Nem tudom, elég hálásak vagytok-e az Istennek azért, hogy van gyülekezetetek, hogy összejöhettek közösségbe, van lelkészetek, vannak munkatársak, akik itt végzik a dolgukat a gyülekezet körül. De sokan kívánkoznának egy ilyen gyülekezeti közösségbe, és nincs nekik, mert olyan helyen élnek. Nem tudom, hogy megfordult-e már a szívedben az, hogy hálát adok, Uram, azért, hogy van gyülekezetem. Tudok hova jönni. Nyitva van az ajtó, be van fűtve, és megszólal az Isten igéje különböző embereken keresztül. Óriási dolog. A világ ez ellen hat. Ezt figyeljétek meg, hogy a világ ez ellen hat, hogy ne legyenek ilyen közösségek. Ne tudjon az Isten működni az emberek életében. Hogy le legyenek zárva. Mindenki a maga helyén. Nézzék a tévét. nem tudom, most megy a Megasztár, vagy valami hasonló, vagy egyéb sorozatok. Azt nézzék, ott legyenek, előtte legyenek, nyomják a gombokat. De nehogy összejöjjenek közösségbe. Mert a közösségbe jönnek, az Isten elkezd velük dolgozni. És annak kihatása lesz. Holnap ezek az emberek viszik tovább az evangélium. Nem lehet megengedni. A sátán nem akarja megengedni. Azt mondja, nem, menjetek haza, nézzétek a tévét, mert ott történnek a nagy dolgok. Adtok eléggé hálát Istennek azért, hogy nektek van hová összejönnötök. Vannak rendezvények, vannak alkalmak, amelyeken részt vehettek. Hogy megszólal az orgona. Kitett énekeket végénekeljük. Hogy vannak szolgáló csoportok, a Immanuel zenekar, meg szociális szolgálatok, meg rengeteg féle munka ebben a gyülekezetben. Olyan jó látni azt, hogy Isten megállt bennünket, az Isten körbevesz bennünket, Isten a bűnünk ellenére féltőn szeret és magához szeretne vonni. Mert az Isten nem akarja a bűnös halálát, hanem az az ő terve, hogy a bűnös megtérjen és éljen. Az Isten féltő szeretete műveli ezt veletek. És itt olyan jó volt olvasni ezt az igét, hogy mert gyermek adatik nékünk, fiú adatik nekünk. Itt van a karácsony, nem soká. 2000 évvel ezelőtt az Isten átszakította a menny és föld között lévő választóvonalat, és behelyezte a fiát a világba. Lerombolta azt, ami elválasztott eddig tőlünk, és elküldte az ő fiát. Az ő féltő szeretete művelte ezt, hogy olvassuk a 6. versnek a végén. Az Isten féltő szeretete nem hagyja, hogy az emberiség ebben maradjon. Még ha az életedben ilyen volt is, amit itt felsoroltam az imént, az Isten nem hagyja, hogy ebben maradjál. Az Isten elküldte a fiát, hogy kiszakítson ebből. És az Isten nem akarja hagyni, hogy a körülöttünk élő emberek ebben maradjanak, hanem ki akarja szakítani őket ebből a világból. És titeket szeretne megbízni azzal, hogy vigyétek feléjük az evangéliumot, és húzzátok ki őket ebből. Nyilván az ő szent lelkének erejével. Olyan jó látni, hogy Isten féltőn szereti az ő teremtményeit a nyilvánvaló szembenállásuk miatt. És hát ott van az a gazember Káin, szentírás elején. Aki mikor az Isten nem fogadja el az ő ajándékát, hanem a testvérét fogadja el, akkor harag gyúl a szívébe. Hát micsoda gazember ez? Hát nem, hogy azt mondta volna, hogy Ábel. Hát mi történt? Hogyan tudtad te az Isten szeretetét megfogni? Miért fogadta el az Isten a te ajándékot? Dicsérjük együtt az Urat. De hogy kerültél közel hozzá? Nem ez lett volna a normális? Nem, mert az ember ilyen, egoista, azt mondja, hogy na, az a gazember Ábel már megint valami olyasmit csinálta, ami az Istennek kedvesebb, mint amit én csináltam. Na majd adok én neki. És dúlva-fúlva megy az úton, és jön az Isten a féltő szeretetével. Körbeöli ezt a gazember Káint, aki így gondolkodik, és azt mondja neki, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz. Nem azt mondja neki, hogy eltiporlak ebben a pillanatban, mert ilyen gondolat fogalmazódott meg benned, hanem azt mondja, hogy ide figyelj, látom a szívedet. Ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz, de vigyázz, mert a bűn ott áll az ajtód előtt, és rád van vágyódása. Vigyázz, állj ellen neki, ellen tudsz állni neki. Hív segítségül engem. És mi történik? Te megöli a testvérét. De az Isten féltő szeretetét érzitek ebben, hogy nem eltiporja ezt az embert, hanem féltő szeretve körbeöleli. De láthatjuk a Szentírásban a haszonleső Lótot, aki a jobb legelőt választja, és Ábrahámmal való vitájuk után, vagy hát a pásztorok vitája után, ő a jobb legelőre megy ott Sodoma Gomorra környékére. De az Isten féltő szeretően körbeöl, és kiviszi ebből a nyomorult városból, amit elpusztít aztán. Mert az Isten féltőn szereti az övéit, Ábrahám unokatestvérét. És féltőn szerette a parázna Dávidot, aki Betsabéval esett paráznaságba, és megöli Úriást, a férjét, Betsabének a férjét. És az Isten úgy szereti ezt a Dávidot, hogy elküldi hozzá Nátánt. Elküldi Nátánt, a prófétát, és visszakanyarítja Dávidnak az életét az Istenhez. Nem mondja azt Dávidnak, hogy ide figyelj, Dávid. Te voltál az én népemnek a vezére. Neked ott lett volna a helyed a fronton, neked vezetni kellett volna az én népemet. Ahelyett te otthon maradtál, elcsábítottad Úriásnak a feleségét, a csinos fiatal asszonyt, akinek a férje a fronton van, utána meg hazahivatod a férjét, azért, hogy leplezd a paráznaságodat, a végén meg aztán megöleted őt. Tehát nem szégyelled magadat, azonnal kinyírlak a föld színéről. Nem ezt mondja neki az Isten. Mi lehet, hogy ezt tennénk, emberek. Az Isten meg azt mondja neki, hogy Nátán, menjél az én szolgámhoz, Dávidhoz. És kanyarítsd vissza az életét. Mondd el neki, hogy ki ő. És amikor szembesül Dávid, hogy kicsoda, akkor megszaggatja ruháját, hamut szór a fejére, bűnbánatot gyakorol Isten előtt. Hát nem féltőn szerető ez az Isten, aki így öleli a karjába ezeket a gazembereket, amilyenek mi is vagyunk. Mert ebbe a sorba aztán persze belehozhatjuk Kornéliuszt, a pogányembert, meg a mai pogányokat is, a szerte világon is. Persze ebben a sorban ott vagyok én is, meg ott vagy te is, a saját gazemberségeddel, meg a saját gazemberségemmel, amelyre nem tekintett az Isten, hanem féltőn körbeölelt. Mondtam, hogy én Karcagon születtem itt az Alföld közepén, vastagnyakú kálvinista városban, vastagnyakú kun gyerekként, akik az Istennel nem foglalkoztak, maximum szitták a nevét. Ilyen közegben nőttem föl. És az Isten féltőn, szeretőn körbeölelt, hozott mellém egy fiatalasszonyt, védőnőt, akinek szolgálati lakása Nógrád megyében volt, elmentünk Nógrád megyébe, a tótok közé. Tiszta evangélikus faluban, azt se tudtuk, hogy kik a tótok, vagy tudtam, hogy kik a tótok, meg azt se, hogy kik az evangélikusok, de az Isten betelepített oda bennünket, anélkül, hogy mi erről tudtunk volna. Adott a szomszédunkba egy papot is, mert tudta, hogy mi nem fogunk a közelébe se menni, de oda helyezte a szomszédunkba. Ráadásul ki is cserélte, először egy idős volt ott, aztán kicserélte egy fiatalra, hogy egykorú legyen velünk. Aztán egy szívélyes ember volt, meg is hívott vendégségbe, először kekeckedtem vele, meg kötözködtem, de türelmes ember volt, és elviselte az én botorságaimat. Féltőn szerető Isten körbeölelt, és oda szeretett maga mellé. Körbevitt az országon, meg embereket mozgatott meg. És olyan jó ezt látni, hogy az Isten így szeret engem. Azt a vastagnyakú kun gyereket ott Karcagról körbe mozgatja azért, mert neki terv van vele. És 1957-ben létrehoz egy szolgálatot, elhív egy tanárnőt, Traus Lizát, kiviszi Biatorbágyra. Biatorbányon megalapít egy szervezetet 1957-ben, mert mondja, hogy 82-ben nekem lesz egy emberem, akit elviszek majd oda, a Györfi Misit, és addigra ott alakuljon egy olyan közeg, hogy ő ott be tudja fogadni az én váltságomat. És olyan jó így visszatekinni, hogy mennyi mindent megtesz az Isten, én értem. Megérdemlem, dehogy érdemlem meg. Tettem én valami pozitívumot, Isten ország, dehogy tettem. Az tőle elszakadt, önfejű. Úgy gondoltam, hogy tudom, mi a jó-rossz döntő ember voltam, de az Isten meglátogatott körből lehet szeretetével. És ugyanígy öleli körbe az embereket körülöttünk, akiket látunk, akikről beszéltem is, meg most eszembe jutott egy börtönben lévő testvérpár, akik nagy gazemberek, fegyveres rablásért ülnek. De az Isten meglátogatta őket a börtönbe, bevitte őket a börtönbe, mert tudta, hogy odakint nem tud velük beszélni, mert ott a dohány, meg a fegyver, meg a mit tudom, mi érdekli őket. Bent a börtönben viszont csendben tudnak lenni, és ott elkezdett beszélgetni hozzájuk. És a két ember megtért. Még van egy-két évük a börtönben, de bent a börtönben bibliórát tartanak, és terjesztik Isten evangéliumát. Mert az Isten féltőn szeretőn körbeölelte őket ott a börtönben. És hálát adnak az Istenért, hogy bekerültek oda, mert egyébként kint a világban nem találkoztak volna vele sosem. Istennek olyan útjai vannak, amit mi ki nem tudunk számolni, mert az ő útjai meg a gondolatai olyan messze vannak a mieinktől, mint az ég és a föld. És az Istennek van lehetősége megkeresni mindenkit, és a féltő szeretetével átölelni az embert. Átélted-e már te Isten szerető ölelését az életedben? Átélted-e már, hogy Isten átölel, maga mellé húz, és beszélget veled? És kinyitja az életedet, és minden, ami ott rúdság, nyomorúság, azt napvilágra hozva kitakarítja az életedből. És mindent, amit ő szeretne bele, az pedig szépen belerakosgatja, földíszíti az életedet. Szeretettel, hűséggel, jósággal, hosszú tűréssel, Szentléleknek a gyümölcsével. Megtörtént-e már? Ha nem történt meg, akkor itt az alkalom, Nyisd meg a szíved előtte. És mondd neki, hogy nem akarom, hogy az a önfejűség, az a gőgösség irányítsa az életemet, ami abból adódik, hogy azt gondolom, hogy tudom, hogy mi a jó és mi a rossz, hanem add a szívembe a te szeretetedet, a te tisztító jelenlétedet, fiad váltságát. Ölelj körül féltő szereteteddel, Uram, mert én szeretnék gyermekeddé lenni. Szeretnék a te rended szerint élni. Szeretném, ha kiteljesedhetne az életemben mindaz, amit adtál nékem, adtál a világnak. És itt jön a tegnapig, hogy ne tévelyegjetek, vegyétek észre, hogy az Isten féltőn szeret. Ne tévelyegjetek, ne magyarázzátok meg az élet helyzeteteket, hanem adjátok föl ezt a folyamatos magyarázkodást, az önigazolást. Rengeteg energiába kerül, higgyétek el, rengeteg energiába kerül, és semmi jutalma nincs. De sok emberrel találkozom, aki magyarázza a bizonyítványát, belefetszeli az idejét, energiáját, kifárad benne, és semmi értelme nincs. Ahelyett, hogy föltenni a kezét, és azt mondani, hogy megadtam magam, Uram. Tisztíts meg. Formálj meg, hogy használni tudjál. Az Isten ezt kínálja neked. Ezt kínálja, mert ő azt szeretné, hogy életed legyen, és bővölködjél. Az Isten féltő szeretete életet hoz. Az Isten nem akarja azt, hogy a bűnös meghaljon, hanem azt akarja, hogy éljen. Megtérjen és éljen. Olyan csodálatos tudni azt, hogy az Isten olyan gazdagságot tervezett el számunkra, hogy föl se tudjuk fogni. Péter második leveléből olvassuk, hogy az Úr mindent megadott, ami nekünk az életre és a kegyességre szükséges az ő fiában. Mindent, ami az életedhez szükséges, és ami a kegyességedhez szükséges. Tehát, hogy meg tud élni a hétköznapi életedet, meg az Istennel való kapcsolatodat, az Isten tiszteletedet, Isten dicsőítét, mindent megad hozzá az Isten az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban, mert ő azt akarja, hogy éljél. Azt akarja, hogy életed legyen. Persze ez az szükséges, hogy megtérjél, hogy megtörténjen az életedben a metanoia, az értelem megújulás. Nem hiába mutatom ezt a jelet, akik ismernek régebben ifjúsági hétvégéről, néhányan vagytok itt, talán ismerik, hogy miért mutatom én ezt, de most elmondom a testvéreknek, hogy egy nagyon érdekes történetnek, eseménynek voltam a tanúja, amikor már lelkész lettem Nyírszőlősön, és gyerekeket vittünk vissza Nógrád megyébe, Sámsonházán laktak a gyerekek, és elmentünk egy kirándulásra, és az erdőbe eltévedt a csapat egyik része. Egy helybéli gyerek vezette, valahol elkanyarodtak, na mondom, gyorsan beülünk az autóba, átmenjünk a másik oldalra, és akkor Szentkútnál megvárjuk őket, mert biztos, hogy arra tévedtek el. És akkor Szentkúthoz megérkezünk, az egy katolikus búcsújáró hely, éppen búcsúra készültek, rengeteg stand állt már, az egyik bódéhoz odamentem, és kérdeztem, hogy jó napot kívánok, nem láttak erre gyerekeket mozogni? És amikor megkérdeztem őket, akkor láttam, hogy az a pasas, aki a bódénak a tulajdonosa, sofőr volt a Nógrádi szénbányáknál, ahol én akkor én üzemvezető helyettesként dolgoztam, de nem volt energiám arra, hogy most bolygassuk a múltat. Menni akartam tovább, mert a gyerekeket akartam megkeresni, és a pasas nem engedett tovább, hanem mondta, hogy maga járt már itt? Mondom, nem jártam még, sosem, most jöttem először a gyerekekkel. De hát én ismerem magát, na jó, te volt, sofőr voltál a cégnél, én meg az üzemvezető helyettes. Györfi Mihály, ja, te vagy az, aki egyébként egy nagyon rendes ember voltál, csak utána történt valami, és mutatta ezt, hogy hát alapvetően egy normális ember volt, jót lehetett vele kocsmázni, meg hülyeséget beszélni, aztán történt vele egyszer valami 82-ben, és akkor utána teljesen más ember lett belőle. És utána megmaradt nálunk így jelként, hogy a megtérés az ezt jelenti, hogy teljesen megváltozik a gondolkodása. És én ezt nagyon őszintén és bátran vállalom föl, hogy nem az vagyok, aki akkor voltam, hanem tényleg történt egy átállítás. És ez a metanoia, amikor az ember értelme, érzelme és akarata Isten kezébe kerül és megváltozik. Megtörtént már a te életedben? Lehetett ilyen irányváltás? Mert ha nem, akkor azt nem kaptad meg, amit az Isten legnagyobb ajándékként számodra félretett és adni akar. Mert lehet idomítani embereket, meg lehet idomulni
dolgokhoz. Gyülekezethez is lehet idomulni. Egyházhoz is. Tehát az a legrettenetesebb, hogyha valamit csinálnom kell, és ahhoz nincs belső erőm, hanem a külső erőből kell oda mellé csoportosítani. Hát kipurcan az ember benne pillanatokon belül. Ha nincs meg az a belső erő, amit az Isten jelenléte ad az ember szívében, életében, akkor kifárad, akkor belekeseredik, sajnáltatja magát, meg aztán majd szidja az egyházat is. Kizsigerelték. Televízióban volt egy, talán a katolikus egyházban volt egy kántornő, hogy szitta az egyház, odaadtam az egész életemet, szolgáltam a papot, és ez a pap most semmibe se vesz, mert mit lecserélték. Hát kit szolgált? Az urat szolgált, vagy a papot? Miért szolgált? Azért szolgált, mert kapott valamit, jutalmat érte? Vagy azért szolgált, mert belső kényszer vitte őt, hogy az urat akarom szolgálni a kántorizálásommal? Mert ha nincs ez a belső tűz, akkor majd jönnek ezek, ami abban az asszonyban is megfogalmazódott. Szidott mindenkit. Csúnya volt hallgatni, megnézni. De ez a metanoia, ez rettenetesen fontos, hogy meglegyen az ember életében, még akkor is, hogyha 50 éves lelkészi szolgálat után történik meg, mint ahogy tegnap említettem öreg lelkész barátomat. De egy másik lelkész jutott most eszembe, egy fiatalabb, aki lelkész gyerek is ráadásul. És nagyon, nagyon precízen alakította a lelkészi szolgálatát. Nyüzsgő, mozgó gyerek, mozgatta a gyülekezetét. Minden volt ott abban a gyülekezetben. És aztán elkerült egy csendes hétre velünk, és akkor ott kiderült, hogy már úgy belefáradt az egészbe, hogy nem is érti, hogy mit, miért csinál. Csak azért, mert látta az apjától, meg a nagybátyjait, hogy hogy kell csinálni. És végre átadta az életét. És utána látta meg, hogy amikor az Isten tudja ezt benne végezni, mennyivel másabb, mint hogyha oda idomul valamihez, mint hogyha valamit lemásol saját erőből, mennyivel másabb az, hogyha az Isten adja hozzá az erőt. Tehát ezek azok a fontos változások, amelyek jöhetnek egy ember életében. Kicsit előre haladt az idő, más életutakat nem említek, most itt fölírtam még egy-két olyan életutat, ami számomra nagyon meggyőző volt, hogy hogyan tudja az Isten a legnagyobb mélységből is kirángatni az embert, és hogyan tudja talpra állítani, megerősíteni, és hogyan tudja használni az ő országában. A cigány missziónk kapcsán vannak olyan történések, amelyek sírva fakasztanak, amikor végig gondolom. Hogy csak elmondom ezt az asszonyt, aki egy rettentő vad idős cigányasszony volt, kapával abriktolta a férfiakat, hogyha nem tetszett neki adó. De nem úgy ám, hogy csak fenyegetőzött, hanem oda is csapott, és szakadt a hús, meg a csontört, meg minden. 4 évet ült börtönben ez az asszony. És megtörténik a metanoia az életébe. És kenyére kenhető asszony, aki az Isten dolgairól úgy beszél, hogy öröm hallgatni. És ki van virulva. És nem olyan öreg cigányasszony már, hanem egy szép arcú asszony, akire jó ránézni. Ezt tudja tenni az Isten vele. De jó látni ezeket. De meg tudja erősíteni az ember életét, szolgálatát, hogyha látja ezeket a változásokat. Hogyha megtörténnek ezek a metanoiák, ezek az életmegújulások. És akkor látja az ember, hogy valóban él az Úr. Valóban működik az Úr közöttünk. És hát a legnagyobb példája az, amit itt olvastam, hogy a gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk. Itt van karácsony. Az Isten cselekvő szeretete megjelent ebbe a világba. Erre készülünk. Ne tévejegjetek. Isten féltőn szeret benneteket. És majd haladunk tovább még holnap, hogyha eltetszenek jönni meg holnap után. Hogy az Isten mit szeretne megvalósítani az életünkben, hogy fölkészüljünk arra, hogy fogadjuk az Úr Jézus Krisztus érkezését karácsonykor. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy te úgy szeretted ezt a világot, hogy egyszülött fiadat küldted erre a világra. Úgy szerettél bennünket, hogy nem a bűneinket nézted, és nem úgy fizettél nekünk, ahogy ezt megérdemeltük volna. Köszönjük, Urunk, hogy a bűn zsoldja, a halál, törvény föloldódott a te kegyelmedben. Köszönjük, Urunk, hogy te kegyelmi ajándékként adtad nékünk az örök életet, fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. És köszönjük, Urunk, hogy ebben az örök életben járhatunk már itt a földön is. És megélhetjük azt a teremtettségi rendet, amit a föld teremtésekor elindítottál. Áld meg bennünket, Uram, a te világosságoddal. Jöjj közzénk. Áld meg bennünket jelenléteddel, napi vezetéseddel, hogy ki alakíthast, ki formálhast a teljes életed bennünk. Köszönjük, Urunk, hogy bíztál ránk embereket. Köszönjük a házastársainkat. Köszönjük a gyermekeinket. Köszönjük a munkatársakat. Köszönjük a gyülekezet tagságát, a gyülekezeti közösséget. Hálát adunk néked, Urunk, minden jóért, amit adtál az életünkbe. Köszönjük, hogy még rengeteg mindent fogsz nyújtani nékünk. Már most hálás a szívünk azért, Urunk, amit majd ezután fogunk megkapni te tőled. De add meg, hogy mindig rád figyelve élhessük az életünket. Hogy a kísértések, a kívánságok ne fogadjanak meg a szívünkben. Nem tudjuk elhessegetni őket, nehogy fészket rakjanak a fejünkre, kalapunkra. Add meg, hogy minden, ami bűn az életünkbe, az a te kegyelmed világosságában legyen világos számunkra. És tudjuk megtagadni, tudjuk kivetni, tudjuk megszakítani a kapcsolatot vele. Te tisztítsd az életünket, Urunk. Légy szállás nálunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké.